A kis és középvállalkozásoknak csupán a harmada foglalkozik évről évre az innovációval Magyarországon. Hiába javulnak az ország innovációs indexei, még elmaradnak az Európai Uniós átlagoktól. Nemzetközi szabadalmi és egyéb oltalmi típusú bejelentések számaiban például mindössze az uniós átlag 48%-át érjük el. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke szerint a jó innovációs kultúráról, mint amilyet Lengyelországban lehet többek között látni, itthon is példát lehetne venni. Farkas Szabolccsal Érczfalvi András beszélgetett.
Nem idegen önnek a hivatal, és a szellemi tulajdonvédelme meg különösen nem, mert ahogy láttam, vegyipari, biotechnikai szabadalmakkal is foglalkozott sokáig, szabadalmi tanácsadás, jogérvényesítés, nagyon sok minden.
Igen, így van. Én tulajdonképpen a pályafutásomat kutatóként kezdtem, élelmiszeripari kutatóként, majd a Magyar Szabadalmi Hivatalnál töltöttem el közel 20 évet, ami ugye azóta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalaként folytatta a tevékenységet, itt gyakorlatilag ezeken a területeken szabadalmi területen végeztem a munkámat, majd 5 évig egy szabadalmi ügyvivő irodánál tevékenykedtem, ahol egy kicsit a másik oldalról tudtam megtapasztalni a dolgokat.
Igen, ezt akartam, hogy szerencsém van, mert mindkét oldalt ismeri, látta a jó gyakorlatokat, látta azt, hogy hol van esetleg hiányosság, hol van tennivaló, hol van feladat. Fél éve áll tehát a hivatal élén, és a legfontosabb célt, ahogy láttam az önnel készült interjúkban, mindenképpen úgy fogalmazza meg, hogy egy felkészültséget, egy tudatosságot kell erősíteni a hazai vállalkozásokban, a KKV-szektorban. Ugye lehet talán ilyen egyszerűen fogalmazni.
A legegyszerűbben igen, azt gondolom, hogy ez a megfogalmazása megfelelő, az iparjogvédelmi tudatosságot szeretnénk növelni, és nem csak a kis és középvállalkozások körében, de más piaci szereplők körében is. A kutatásfejlesztés során nem csak a KKV-k azok, amik fontos szereplők, hanem kifejezetten az egyetemek, kutatóintézetek, de természetesen a nagyvállalatok szempontjából sem mindegy, hogy szereznek-e oltalmat egy olyan megoldásukra, amelybe rengeteg kutatásfejlesztési pénzt töltek bele.
Olyan ez, mint ahogy a mesterséges intelligencia, mert most valakit azt mondta, hogy egyik tudós ember jött ebben a stúdióban, hogy most mindenki lefújja a cégét egyfajta mesterséges intelligencia sprayvel, aztán ez vagy jó, vagy nem jó, de mindenképpen ez most szükséges, majdnem minden területen. Na most valahogy a szellemi tulajdon védelme is ilyesmi.
Hú, de boldogok lennénk, hogyha lenne egy ilyen IP tudatosság spray, amivel mi is csak lefújnánk a cégeket, de valóban, tehát ez egy kifejezetten nagyon koncentrált és fontos célkitűzés a hivatalnak.
A KKV szektor az különösen érdekes, izgalmas. Érdekes volt, amit mondott, hogy nem csak róluk van szó, és értem a felsorolást. Azt gondolnám, hogy a nagyoknál, a nagyvállalatoknál, a közepeseknél, nagyobb vállalatoknál ez a dolog azért nagyjából rendben van. Főleg, hogyha van egy nemzetközi kultúra és valamilyen mondom vállalati kultúra a cég.
Így van, de nem mindenhol van meg ez a kultúra, és hát nem mindenhol van meg, nem minden szakterületen van meg Magyarországon ez a fajta kultúra, de valóban a KKV-knél van, úgy érezzük, a legnagyobb feladatunk, hiszen ott egy új vállalkozás, nyilvánvalóan egy kötelezően egy könyvelőt foglalkoztat, de közel sem jut eszébe, hogy a vállalkozás megindításakor elmenjen egy szabadalmi ügyvivőhöz, és felmérje, hogy milyen feladatai vannak iparjogvédelem területén. Hiszen már onnan, hogy a céget megalapította, adott neki egy nevet, már felmerül az a kérdés, hogy azt a nevet védjegy oltalomban kéne részesíteni.
Igen, és aztán meglepetés éri a vállalkozásokat, ugye, amikor külföldi piacra pályáznak, és ott már egy olyan van.
Hát így van, tehát akkor ilyenkor jön az újratervezés, és akkor új nevet adni, ami nyilván jelentős költségekkel fog járni a cég életében, tehát ezeket előre meg lehetne spórolni.
Élelmiszeripari kutató, aztán vegyipar, biotechnikai szabadalmak. És ha már azt mondta elnök úr, hogy vannak területek, ahol különösen talán nagy az elmaradás, nem ezt a kifejezést használta, én fordítom most így. Melyek ezek a területek, és miért adódott ez így?
Magyarországon például az agrárium, gépipar, technológiai szektorban is én azt gondolom, hogy elég nagy az elmaradás. Hogy miért alakult így ki? Bizonyos területek nagyon gyorsan fejlődnek, bizonyos területeken mi igazándiból nem végzünk kutatásfejlesztést, csak beszállítunk, gyártunk,
összeszerelünk,
tehát ezeken a területeken nem tudott kialakulni.
Talán nem volt szükséges, vagy
talán
azt véletjük,
nem is volt szükséges.
Nem volt
így
szükséges.
Van, így van, de azt gondolom, hogy ma már minden szakterületen fontos az, hogy ha valami újat kitalálunk, akkor az valamilyen védelemben részesül.
Igen, mert tehát már 5-6 perc a beszélgetésből, és az innováció kifejezést még nem hangzott el, pedig azt láttam a különböző program beszédeiben, hogy amikor beköszönt a hivatal élem, hogy ezt nagyon fontosnak tart. És talán, mintha azt mondta volna valahogy, hogy nincs innováció szellemi tulajdonvédelme nélkül. Ezt a kettőt együtt kell kezeljük.
Igen, ezt a mai napig is így gondolom, ezt a kettőt együtt kell kezelni. Ha valamit kitalálunk, ha valami új dolgot hozunk létre, új formát alakítunk ki, akkor ott a védelem ezzel együtt jár. Hiszen az innovációba fektetett pénzt csak úgy tudjuk visszakapni, hogyha védjük az alkotásainkat.
Igen, szerencsém van, mert az előző években készíthettem az ön kollégáival különböző interjúkat, riportokat, és feljön bennem egy-egy nagyon emlékezetes beszélgetés, meg riporttal a lengyeleknél, az egy milyen jó példa. Ugye pedig ők itt vannak a régióban, tehát nincsenek messze, hogy náluk ennek mekkora kultúrája van, és az ő cégértéküket, GDP-ben kifejezett cégértéküket, ugye jól mondom, mennyivel igen, dobta meg az, hogy ezzel ők törődtek, másfajta tudatosságot mutattak, vagy előbbre járnak ebben a tudatosságban.
Ez így van, tehát nagyon sok olyan mutatóban előttünk állnak, amelyek innovációval kapcsolatosak, amelyek a kutatásfejlesztési pénzfelhasználásra kapcsolatban, az innovatív vállalkozásaiknak az arányuk, a cégértékükben, a bevétel arányban, tehát számos olyan pénzügyi gazdasági mutatóban előttünk járnak, amely ez az innovációhoz és az innováció hasznosításához kapcsolódik, amelyhez IP tudatosság kell. És pont most érkeztem az Albániából, ahol a lengyel elnök helyettes asszonya is tudta egyeztetni dolgokban, és az egy hihetetlen dolog esetükben, hogy ők már az óvodában viszik az IP tudatosságot, és megfelelő programokkal már ott mutatják a gyerekeknek. Nyilván nem részleteibe menően, de közel viszik a diákokhoz, és ezt például szeretnénk mi is átvenni.
Hát igen, hogyha rajzolnak, akkor szignózzák, az fontos, mint hogy később, ugye, hogyha egy képzőművészről
és már is szó, ott a szerzőjog.
És ott a szerzőjogban. Okay. Mit tudunk mi itt Magyarországon, legyünk akkor, most hagyjuk az óvodát, az sajnos még nem ott tartunk, de a KKV vezető, és a vezetőkről beszélünk, az felelősségükről, tulajdonosok vezetők felelősségéről. Hol tapasztal a hivatal érettséget, és hol tapasztal elmaradást? Hogyha most egy ilyen varázspálcával rendelkezne elnök úr, akkor hol segítené meg a vállalkozásokat?
Mi elsősorban most azt a célt tűztük ki, hogy nem is annyira a vállalkozásokat, bár nyilván a vállalkozások is egy kiemelt célközönség, számukra inkább a költségek valamilyen szintű finanszírozása az, ami egy cél lehetőség. Mi igazándiból per pillanat az egyetemeket, kutatóintézeteket célozzuk meg, hiszen ezeken a területeken rengeteg pénz fordítódik kutatásfejlesztésre, és viszonylag kevés a kihozata. És jó lenne, hogyha ezeken a területeken a befektetett költség a gazdasági szereplőkkel együttműködve valamilyen módon visszaforgatódna a rendszerbe. Ezek végső soron valamilyen szinten kipördülő kis- és középvállalkozások keretében tudnak megvalósulni.
Az elmúlt percekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével Farkas Szabolccsal beszélgetett Ércfalvi András. Minden tizedik magyar küzd a téli depresszióval, sokan anélkül, hogy észrevennék, ahogy egyre rövidebbek a nappalok és hosszabbak a napfény nélküli időszakok, az emberek kedély állapota is megváltozhat. Sokan fáradékonyak, aluszékonyak lesznek az őszi-téli hónapokban. Ezekre a problémákra is van megfelelő gyógymód, bár a Trend FM által megkérdezett kutatópszichológus szerint a téli depressziót gyakran genetikai tényezők okozzák. Nyíri Balázs hozzátette, hogy a téli depresszió ellen már az is segít, hogyha minden nap testmozgást végzünk. Az óra átállításnak van valamilyen hatása a lelki világunkra, a lelki egészségünkre?
A pszichológiában nagyon kevés olyan dolgot mondhatunk, ami biztosan igaz, meg ami biztosan mindenkire igaz, hanem inkább elméletek vannak, meg elképzelések arról, hogy hogyan működnek dolgok, és az emberek jelentős részére, vagy kis részére hogyan hatnak dolgok. Amennyire a tudomány gondolja most önmagában annak, hogy átállítjuk az órát, nincsen nagyon nagy hatása az emberekre. Amikor ez az óraátállítás történik, az őszből télbe való átfordulásnak az időszaka, ez sokkal inkább tűnik egy olyan jelentősebb folyamatnak, ami nagyobb változásokat hozhat bizonyos embereknek az életében.
Amikor rövidülnek a napok, akkor ez hatással van a lelki működésünkre?
Igen, ez az egyik tipikus időszak, tehát van egy fogalom, amit úgy szoktak hívni, hogy téli depresszió az emberek, egyébként még a szaknyelvben is hívják, akár néha így, hogy téli depresszió. Szóval azért szeretik ma már ezt inkább szezonális affektív zavarnak hívni, mert most már azt is tudjuk, hogy a tavaszból a nyárba való váltás is hasonlóan negatívan hat néhány emberre, ezért akkor nem célszerű téli depressziónak hívni. Az, hogy mi történik itt, több megközelítés van, több elmélet van rá, hogy miért van ez. A pszichológiának van egy része, amit úgy hívunk, hogy evolúciós pszichológia. Ez azzal foglalkozik, hogy evolúciós szempontból hogyan lehet magyarázni bizonyos helyzeteket, jelenségeket. Fáradékonyabbak, esetleg többet szeretnének aludni, kevésebb kedvük van a tevékenységeknek a végzéséhez, többet esznek. Szóval összességében a hangulatok az egy negatív irányú változatást mutat. Az evolúciós pszichológia azt mondja, hogy egyébként ennek az lehet a háttere, hogy az elődeink, akik halászó, vadászó, gyűjtögető életmódot folytattak, az ő fő tevékenységi időszakuk, amikor én igazán aktívnak kellett lenniük, az a tavasztól ősz végig tartó időszak volt. Ugye utána már nem nagyon vadásztak, halásztak, gyűjtögettek, ezért teljesen érthető, hogy a szervezetünk úgy alakult, hogy így kicsit csökkentjük az aktivitási szintünket, egy kicsit visszaveszünk ebből a sebességből, fogalmazzunk így. Ez a felhalmozás, ez abszolút, ami a tél előtt fontos, hogy a tél végéig legyen elégséges élelmünk. Ez például nagyon szépen kapcsolható azzal, hogy miért növekszik meg mondjuk a szénhidrát bevitel azoknál az embereknél, akikre negatívan hat az őszből télbe való fordulás. Az, hogy így hívjuk, hogy rövidülnek a nappalok, ugye, ami konkrétan ugye azt jelenti, hogy kevesebb napfény ér minket, és az egyik elmélet szerint az történik, hogy a nap fénynek a mennyisége, ami ér minket, az csökken azáltal, hogy a tél elkezd közeledni. Önmagában a napfény csökkenésének a mértéke az, ami itt felborul, és ez a felborult beérkező napfény mennyisége, ennek a felborulása okozza azt, hogy egyes emberekre ez negatívabban hat. Azokat, akiket konkrétan mondjuk a világszinten azt mondhatjuk, hogy így az adatok alapján ez érint, nagyon változók az adatok, de ilyen 2-9% közé teszik. Magyarországi adatok 4-6%-ra teszik azokat az embereket, akiknél ez az úgynevezett téli depresszió jelentkezik. Ettől természetesen sokkal több ember érinthet, aki hasonló érzéseket érez, vagy dolgokat tapasztal, csak ők nem tartoznak bele abba, amit orvosi, pszichiátriai, pszichológiai, klinikai értelemben már besorolnánk ebbe a kategóriába.
Mit lehet tenni ez ellen? Tehát, hogyha tapasztalom magamon ezeket a jelenségeket,
Igen, szóval ez egy nagyon jó kérdés, és ehhez nagyon kapcsolódik az, hogy milyen magyarázatok vannak az okokra. Az egyik ugye ez a napfénynek a csökkenése. A másik magyarázat, ami felmerül válaszként, hogy mi lehet e mögött, az egy biológiai dolog, tehát van egy receptora az embernek, ami a szerotoninhez kapcsolódik, ez egy nagyon fontos szerepet játszik az életünkben, kapcsolódik az emésztéshez, alváshoz és a hangulathoz. Nagyon nagy szerepe van a szerotoninnak, hogy hogyan alakul a hangulatunk. Van egy másik nagyon fontos rész, amit látunk, ez egészen szépen kimutatott, hogy egyes embereknek van egy olyan gén, ami tartalmaz egy olyan receptort ehhez a szerotoninhoz, ami ha az jelen van, akkor nagyon nagy annak az esélye, hogy ők érzékenyebbek lesznek például erre. Az egyik dolog, amit nagyon-nagyon gyakran szoktak tenni, és ez gyakorlatilag az egy ilyen arany standardja a kezelési módnak, az a fényterápia. Ez egy meghatározott lumenű fénye, forrásra történik, napi 30-60 percet szoktak javasolni, ilyenkor az ember egyébként közben nyugodtan olvashat, vagy bármilyenet is csinálhat, és ezt tulajdonképpen viszonylag kevés ember érint negatívan, tehát nagyon jó kezelésnek számít, mert kevés kockázati tényezője van, de persze némi kellemetlensége néhány embernél itt is elfordul, de alapvetően ez egy nagyon biztonságos és sokak számára könnyen elérhető mód. A másik, ami felmerül, az antidepresszánsnak a használata, ami pontosan ehhez a szerotoninhoz kapcsolódik, amit az előbb említettem. Ennek a szintjét próbálja optimalizálni annak érdekében, hogy az ember a napokat könnyebben át tudja vészelni. Tehát van még nagyon fontos része ennek a folyamatnak. Ez a melatonin képződés, ami meg ugye az aktivitásnek a csökkenését hozza, tehát amikor az alvás felé közeledünk, akkor egyre nagyobb a melatonin szint a szervezetünkben, és akkor ér el a maximumát, amikor ugye jó mélyen alszunk. Az is az egyik elmélet, hogy ez itt van a probléma elásva, és hát tulajdonképpen emiatt a melatoninhoz kapcsolódó kezelések is egy ilyen utat jelenthetnek. Általánosságban véve pedig azt szokták javasolni, hogy legyen minél többet az ember a napon, legyen fizikailag aktív, mert ez a kettő dolog önmagában nagyon sokat tud segíteni.
A mediterrán országokban, ahol sokkal több a napsütéses órák száma, mint mondjuk Magyarországon, adottak vagy adottabbak a feltételek ahhoz, hogy az ott lakók boldogabbak legyenek?
Az egyenlítőtől távolodva ennek a hatása egyre erősebb. Van emögött egy ilyen általános faktor, hívjuk vonásnak. Mint ahogy az emberben van egy olyan vonás, hogy mondjuk extrovertált vagy introvertált, ugyanilyen vonásnak tekinthetjük azt, hogy mennyire hat mi ránk emberekre, mennyire hat a szezonális változás, az évszakok közötti váltakozás. És azt mondhatjuk, hogy ez egy ugyanolyan skála, mint az abszolút introvertáltól az abszolút extrovertáltig, az abszolút nem hagyta rám, az abszolút nagyon erősen mindenre kihat az életembenünk. És azt mondják a kutatók, hogy körülbelül 92%-ára az embereknek ez a tényező önmagában az életére, hogy változnak az évszakok, ez valamilyen hatással van. De azt mondjuk, hogy ezen belül, hogyha konkrétan ezt a területet nézzük, amit a téli depressziónak vagy szezonális affektív zavarnak hívunk, akkor minél távolabb vagyunk az egyenlítőtől, annál erősebb ennek a negatív hatása, és igen, valóban ez egyébként sokaknál egy gyakori terápiás mód vagy megközelítés, hogy ilyenkor délre az egyenlítő felé, vagy abba az irányba legalábbis közelednek, mert ott ugye sokkal kevésbé fogja őket a hatás éríteni.
Az elmúlt percekben Nyíri Balázs kutatópszichológust hallhatták, aki a téli depresszió hatásairól nyilatkozott rádiónknak.